Köszönjük Ibrahimnak is a szolgálatot. Én szeretném, hogyha a gyerekek előre jönnének. Itt egy bátor Elenát látok. Más bátor gyereket látok-e? Nem. Mira, Lili, itt vannak? Láttam őket. Ja, kint vannak. Jó, szólsz nekik? Jó, megköszönöm, mert Elanna onnan szeretné meghallgatni a gyerekeknek szóló részt. Á, gyertek! Jó, hát akkor ti ketten jöttek előre. Köszönöm szépen. Hát szeretnék egy klasszikus történetet olvasni nektek a Bibliából, és szerintem ezt tökéletesen ismeritek. Így olvasom Mózes első könyvéből. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Melyik asszonynak mondhatta? Évának, így van. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek, és mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az eledelre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért a gyümölcsből, és evett, és odaadta a vele lévő férjének is, és az is evett. Ugye ez a bűneset története, jól ismerjük. Ugye, hogyan kezdődött ez a történet? Hát azt olvassuk, hogy az asszony szóba állt ezzel a kígyóval. Kígyó milyen állat? Ragadozó, de úgy vonzó nektek? Nem. Elena, szereted a kígyókat? Nem. Akkoriban, hogy nézhetett ki egy kígyó? Ugyanolyan volt, mint ma? Nem, mert a történet végén azt olvassuk, amit már nem olvastam, de leírja az ige, hogy azt mondja, hogy ezen túl hasadon kell járni, tehát nem lesz lábad. Tehát volt lába. Ugye? És valószínűsíthető, hogy ez egy gyönyörű állat volt. Ez a kert, az Éden kert legszebb állatainak egyike volt. Igaz? És ez az Éva, ez találkozott egy lenyűgözően szép állattal. Gondoljátok meg, lehet, hogy szárnya is volt, ugye akkoriban ez könnyen lehetséges, és oda reppent Éva elé a fára. Hát mondjuk az Éva tehetett arról, hogy Ádám nélkül elkóborolt, és éppen ott állt a tiltott fa előtt, de gondoljátok meg, ott van az a tüneményesen szép állat. Tetszett Évának ez az állat? Milyen színe lehetett? Próbáljuk elképzelni. Próbáljuk elképzelni, mint egy filmet. Sétálsz egy kertbe, és egy fára egy hatalmas, gyönyörű állat száll. Megijednél? Nem. Akkoriban nem volt veszély. Nem volt ilyen. Évának nem volt veszélyérzete. Milyen állatokat szerettek? Milyen állat az, ami nektek gyönyörű? Van olyan? Páva. Az például szép. Az egy madár, de egy gyönyörű, gyönyörű színe van, ugye? Most gondoljátok meg, ez még a pávánál is színesebb volt. Gyönyörű, csillogó, ezüstösen csillogó, zöld pikkelyei voltak. Fantasztikusan nézhetett ki. És ránézett Évára. Talán még mosolyogni is tudott. Ugye ritka az, hogy egy állat mosolyog. És így megszólította. És Éva teljesen megtiszteltve érezte magát, hogy ez a gyönyörű állat ide közel jön, beszélget vele, és az összes érzékét elbűvölte. Előfordul veletek, gyerekek, hogy valamilyen helyen valami szépség elbűvöl benneteket? Tudnátok ilyet mondani? Hol van olyan, amikor csodálkozunk és csodálatba esünk? Hát én tudok egy csomó mindent mondani. Játékbolt. Anya, vedd meg nekem azt a gyönyörű műanyag babát. Ugye? Mit szokott erre anya mondani? Igen. Nem azt kérdeztem, hogy mit szeretné, ha mondaná. Hanem mit szokott? Hát nagyon sokszor ezek a csillogó dolgok, ezek nem értékesek. Vagy tudja anya, hogy miután kimentetek a boltból, más szét fog esni. Mert látja azt, hogy egy gyenge műanyagból van összetákolva, de színes, csillog, nagyon, nagyon szép. Ezek arra vannak, hogy az emberek csodálatba essenek. De ne higgyétek, hogy a gyerekeket, a felnőtteket is megpróbálják befolyásolni. Van, bármit veszel, olyan csomagolása van, hogy azt mondod, fú, de fantasztikus, ugye? Ez nekem kell. És belépsz a boltba, és azt látod, hogy jaj, de mennyi szép dolog van, ugye? Miért csinálják ezt? Ugyanazért, mint a kígyó. El akar varázsolni. Ne törődjél semmivel. Te a látszatra figyeljél. Arra figyelj, hogy néz ki, hogy ez igaz-e, jó-e, az nem érdekes. Így van? Kellett volna-e, hogy valami gyanús legyen ennek a drága asszonynak, ennek az Évának? Nem volt valami zavaró itt ebben, amit a kígyó mondott? Hát dehogy nem. Ugye idézték azt, hogy Isten mit mondott. Hát Isten olyan, mint az apuka vagy az anyuka, ugye? Amit mond, az az igaz, mert jót akar a gyereknek. Itt van egy idegen, nem ismerjük, és mit mondott? Á, ne törődjél azzal te, hogy mit mondott az Isten. Az nem számít. Te hallgass rám. Hát látod, milyen szép csillogó vagyok? Akkor biztos jót is mondok, nem? Biztos? Nem, abszolút nem. És itt van, ezért van szükség szülőkre, mert a szülő sokszor tapasztaltabb. Lehet, hogyha itt lett volna Ádám, akkor megveregeti Éva vállát, hogy ha-hó, egy kicsit józanodjál ki, mert nem az van, ami látszik. Nem az van, ami látszik. Ebben a világban nagyon sokszor nem az van, ami látszik. De rátok gyerekekre, gondoljátok meg, komolyan számítanak a boltba. Például, amikor odáll apuka vagy anyuka a pénztárhoz, mi van a pénztár mellett? Egy kis polc. És mi van a polcon? Csavarhúzók? Vagy barkácskészlet? Nem. Mi van? Édességek. Milyen magasságban? Gyerekfej magasságban. Miért? Hogy amíg ácsorogsz, addig legyen időd egy kicsit sóvárogni. Jaj, de finom, jaj, de szép, olyan szépen van csomagolva. Ugye? Anya, vedd meg. Erre van. És ezt ők tudják. Ez nem véletlenül van ott a kis polc, pont a te fejed magasságába, pont ott a pénztárnál, direktbe. Hogy becsapjanak. És tudjátok, ti gyerekek jó indulatúak vagytok, naívak vagytok. Jót feltételeztek. Hát mert ti jó szándékúak vagytok. Biztos a másik is jó szándékú. Sajnos nem. És itt ebben a történetben is az volt, hogy Évának eszébe se jutott, hogy hazudik a kígyó. Hát egy ilyen szép állat hazudhat. Hazudhat egy szép állat? Hazudhat. De ezt ő még nem tudta. És erre figyeljetek, és erről szól ez a történet, hogy azért, mert valami szép, azért, mert valami látványos, azért, mert valami vonzó, az nem biztos, hogy jót tesz neked. És itt kezdődik az önuralom, amikor megkérdezed, Évának is meg kellett volna kérdezni esetleg Ádámot, vagy a Jóistent, hogy hallgassak rá, vegyek a fagyümölcséről, akkor mit mondtak volna neki? Hát dehogy, ne csináld. De nem kérdezte meg, annyira kikapcsolták az agyát, hogy ment, mint a vak, akit vezetnek. Nem gondolkodott, nem kérdezett, mindent elhitte kígyónak, és nagy baj lett belőle. Jó? Úgyhogy legközelebb, ha ti is játékboltba jártok, bármilyen bevásárlóközpontba, piacon, vásárba, strandon, és meglátsz valami gyönyörű színeset, nem biztos, hogy meg kell venni. Jó? Köszönjük szépen. Köszönöm. Szeretném, hogyha Sámuel első könyve 13. fejezeténél kinyitnátok a Szentírást, és a mai alkalommal szabadságharcosokról fogunk beszélni. Különbség van szabadságharcos és szabadságharcos között, mert van olyan szabadságharcos, aki a szabadságáért harcol, és majd ahogy látni fogjuk ebben a történetben, van olyan harcos, aki azért harcol, mert már szabad. Szabadként harcol. Vajon szerintetek a Jóisten mit szeretne? Hogy mi harcoljunk a magunk szabadságáért, vagy szabaddá akar tenni, hogy alkalmasak legyünk a harcra. Kettő között elég nagy különbség van, majd látjátok ebben a nagyon-nagyon látványos történetben. Ugye Sámuel könyve első fejezete 13. vagy első Sámuel 13. fejezeténél nyissátok ki, legyetek kedvesek, a Szentírást. A szabadság egy roppant izgalmas kérdés. Ugye Jézus Krisztus, amikor a zsidókkal beszél, akkor azt mondja nekik, hogy azért, ha a fiú megszabadít benneteket, valóban szabadok lesztek. Ezek szerint van olyan szabadság, ami látszat szabadság. Ugye a gyerekeknek is beszéltem a látszatról. Van olyan szabadság, ami annak tűnik, de mégiscsak szolgaság. És Jézus így folytatta ezeket a szavait. János evangélium a 8. fejezetéből idézem. Azt mondja, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Feleltek neki, Ábrahám, magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelt nekik Jézus, bizony mondom nektek, hogy mindenki, aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Gyakorlatilag az embernek egy alapszükséglete, és a legboldogítóbb dolog, ha szabad. Ti például mitől szeretnétek szabaddá válni? Valaki nyáron szabadságra megy, és élvezi a szabadságot. De ugye ez csak egy időleges szabadság, és csak egy külső, bár nagyon fontos szabadság. De amikor szabadságról beszélek, ti mit értetek szabadságon? Mire gondolhat Jézus? Vajon mi az, hogy szabadnak lenni? Az emberi természettől szabadok tudunk lenni az emberi természetünktől ebben a világban? Hát nem. Magától a természettől sajnos nem. Az majd a feltámadáskor vagy átváltozáskor. De ahogy mondtad is, a bűntől. A bűntől igen. És a bűnnek ezer formájától, ugye? Ami megbetegít, ami lealacsonyít, ami tönkretesz. És ugye itt látjuk ezt a szegény királyt, akiről majd ki is derül, hogy hát ő nem volt egy szabad ember. Ugye királlyá tették, ez egy irigylésre méltó pozíció sokak szemében, és lehetőséget kapott arra, hogy a katonáival ugye megvédje az országot, illetve hát felszabadítsa a környező pogány népektől a területeket, és Isten országát növelje. Tehát egy nagyon jó helyzete volt, Isten vele volt, és mégis a következőt olvassuk Sámuel első könyve 13. fejezetében. Saul 30 éves volt, amikor királlyá lett, és amikor uralkodott az Izrael felett 2 esztendeig, választott Saul magának Izrael közül 3000 embert, és 2000 Saullal volt Mikmásban, Bételhegységében, 1000 pedig Jonatánnal volt, és Benjamin városában, a nép többi részét pedig elbocsátotta kit-kit a maga hajlékába. És Jonatán megverte a filiszteusok előőrsét, és Gébában volt, és meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfúvatta a trombitát az egész országban, mondván, hallják meg a zsidók. És meghallotta egész Izrael, hogy azt mondták, megverte Saul a filiszteusok előőrsét, és gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt. A nép pedig egybegyűlt Saul mellé Gilgálba. Összegyűltek a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izrael ellen. 30 000 szekér és 6 000 lovas volt. A nép pedig olyan sok volt, mint a tenger partján lévő föveny. Majd erre még kitérünk, hogy ez mit is jelentett. És feljöttek, és tábort ütöttek, tehát hadba szálltak Mikmásnál, Bét-Aventől keletre. Mikor pedig Izrael férfiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzött a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe. Ez azért nem egy túl szép látvány, ugye? Az emberek mindenhova elbújtak. És a zsidók közül némelyek átmentek a Jordánon Gád és Gileád földjére, Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, amely mellette volt, rettegett. Majd látjuk azt, hogy hát elég jogos volt ez a rettegés. És várakoztak 7 napig a Sámuel által meghagyott ideig. Tehát Sámuel mondta, hogy majd érkezni fog, és akkor indulhat a csata. De Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett Saul mellől. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a háló áldozatokat. És égő áldozatot tett. És mikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezett Sámuel, és Saul elébe ment, és köszönt, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt. Mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmásban, azt mondtam, mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgában, és én az Úr színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél. Nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatát, melyet parancsolt néked. Pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelömül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked. Úgy látszik, hogy Saul nem volt Isten szíve szerint való ember, de miért nem? Gondoljátok meg, mekkora volt az ellenség serege? Vele ugye 600 harcos maradt. Az, ahhoz képest, hogy az ellenségnél volt 6 000 lovas, az egy 10-szeres túlerő, 30 000 szekér, ha csak a minimálisan azt számoljuk, hogy egy szekérben egy ember volt, és ugye az a korabeli tanknak felelt meg, akkor az már egy 60-szoros túlerő, tehát 36 000, ellentétben 600-zal, de ők még csak a krémje volt az ellenség hadseregének, mert még volt mellettük megszámlálhatatlan sokaság. Hát esélytelenek voltak, nem? Tehát nulla esély. Érthető, hogy félt? Hát ez majd kérdés, hogy érthető-e. Erre majd keressük a választ. Illetve Sámuel megmondta, hogy jönni fog, és majd bemutatja az áldozatot, mert hogy az áldozatot a prófétának kellett bemutatni. Mert arról szólt az áldozat, hogy ezt nem ember hozza, hanem Isten. Erre Saul vár, és emberileg teljesen érthető, amit tett. Igaz? Itt van az ellenség a nyakunkba. Reménytelen helyzetben vagyunk, tehát szükségünk van az Istenre. Hát akkor most már bátorságot veszek magamnak, aztán gyorsan bemutatom ezt az áldozatot, essünk ezen már túl, aztán jöjjön, aminek jönnie kell, ugye? Szorongatott helyzetben valahogy ez sikerült, ezt tette Saul. És Sámuel pedig azt mondja, hogy hát itt azért valami nagy hiba van. Pedig imádkozott, nem? Pedig hát vallásos gyakorlatot végzett, pedig hát úgymond engedelmeskedett. Mi volt a hiba? Mi hiányzott? Mielőtt erre a kérdésre választ adnánk, vagy választ keresnénk, nézzük tovább ezt a történetet, jó? Mert nagyon izgalmas történet, és itt van egy másik harcos. Tehát itt van egy Saul, aki úgymond szabadságért küzd, hogy az Isten megszabadítsa ebből a szorongatott helyzetből, és itt van egy másik harcos, akit úgy lehet jellemezni, hogy aki viszont szabad, és ezért harcol. Olvassam tovább a fejezetet. Sámuel első könyve, 13. fejezet, 15. vers. Felkelt ezután Sámuel, és elment Gilgából, Benjamin városába, Gibeába, és Saul megszámlálta a népet, amely körülötte található volt, mint egy 600 embert. Saul pedig és az ő fia Jonatán és a nép, amely körülöttük található volt, Benjamin városában, Gébában tartózkodtak, és a filiszteusok Mikmásnál táboroztak. Itt leírja még a további rész itt a fejezetben, hogy ráadásul nem elég az, hogy óriási volt az ellenség, nem elég az, hogy lovasaik voltak, amiből kiderült, hogy Saulnak az a 600 embere az gyalogos volt, de még nem is volt fegyverük, mert hogy az ellenség, a filiszteusok saját jogon élesítették a kardokat, tehát két kard volt az egész hadseregben. Valószínűleg botok lehettek náluk, meg kövek, meg parittyák, meg ilyenek. Tehát nagyon reménytelen volt a helyzet. Nézzük meg a 14. fejezet első versétől az igét. És történt egy napon, hogy Jonatán, a Saul fia, azt mondta szolgájának, aki az ő fegyverét hordozta, tehát magyarul a fegyverhordozójának: gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely ott túl van, de atyának nem mondta meg. Saul pedig Gibe a határában, a gránátfa alatt tartózkodott, amely Migron nevű mezőn van, és a nép, amely vele volt, mint egy 600 ember volt. És Ahia is, ki Silóban az efódot viseli, aki Ahitóbnak, Ikábor testvérének, Fineás fiának, aki az úr papja, Élinek fia volt, és a nép nem tudta, hogy Jonatán eltávozott. A szorosok között pedig, melyeken keresztül akart menni Jonatán a filiszteusok előőrséhez, volt egy hegyes kőszikla innen, és volt egy hegyes kőszikla túlfelől. Az egyiknek Bocész, a másiknak pedig Sené volt a neve. Az egyik sziklacsúcs északra volt Mikmás átellenében, a másik délre Géba átellenében. És mondta Jonatán a szolgájának, aki az ő fegyverét hordozta, és figyeljük ezt a megszólalást: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előrséhez, talán tenni fog az Úr értünk valamit. Mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Ez egy elég érdekes megszólalás. Talán. Ő sem biztos abban, hogy az Isten meg fogja szabadítani. Ő is ugyanolyan bizonytalan lenne, mint amilyen Saul volt, aki ugye nem tudta, hogy most mit csináljon, kapkodott ide-oda, eleve elküldte az embereit, aztán visszahívta őket, de aztán megint elszögdöstek tőle. Ugyanez a bizonytalanság jellemezte volna Jonatánt is. És fegyverhordozója felelt néki: tégy mindent a te szíved szerint, indulj neki, íme én veled leszek kívánságod szerint. Tehát a fegyverhordozó azért bízott benne. Látszott, hogy akkor Jonatán mégiscsak tudja, mit csinál. Jonatán pedig mondta: nos, ha menjünk fel az emberekhez, és mutassuk meg magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk, várjatok, míg odaérkezünk ti hozzátok, akkor álljunk meg helyünkön, és ne menjünk fel hozzájuk. Ha pedig azt mondják, gyertek fel mi hozzánk, akkor menjünk fel, mert az Úr kezünkbe adta őket, és ez legyen a jel nekünk. Mikor pedig megmutatták magukat mind a ketten a filiszteusok előőrsének, mondták a filiszteusok: íme a zsidók kiüldögélnek a barlangokból, ahova rejtőztek. És szóltak némelyek az előőrs emberei közül Jonatánnak és az ő fegyverhordozójának, és mondták: gyertek fel mi hozzánk, és majd valamit mondunk nektek. Akkor mondta Jonatán a fegyverhordozójának: jöjj fel utánam, mert az Úr kezébe adta ők. az Úr Izrael kezébe adta őket. És felmászott Jonatán 4 kézláb, és utána az ő fegyverhordozója. És hullottak Jonatán előtt, és a fegyverhordozója előtt is, és öldökölt utána. Tehát gyakorlatilag ez a Jonatán, amikor azt fogalmazza meg, hogy gyere menjünk a filiszteusok előrséhez, akkor van benne egy ilyen kíváncsiság. Talán megsegít bennünket az Isten. Van benne egy nyitottság. Egyáltalán nem a félelem, nem a bizonytalanság szól belőle, hanem valahol ő sejti azt, hogy itt egy szabadulás lesz. Talán azt is kifejezi, hogy nem elbizakodott. Tehát támaszkodik az Istenre. De van valami, ami nagyon nagy különbség Saul és Jonatán között. Látjuk, hogy aztán Jonatán nem is csalódik, mert óriási győzelmet aratnak. A történet úgy folytatódik, hogy Jonatán mellé csatlakozik a hadsereg, és ezt az óriási túlerőt szétverik. A lehetetlen sikerül. És nem azon múlt, hogy Saul mellett ne lett volna ott az Isten, akit segíthetett volna. De az, ahogy Saul nem hitt, illetve hogy Saul hitt, az egy óriási különbség volt a kettejük között. Mi volt a különbsége között a két ember között? Hiszen mindegyik próbálta az Istent keresni, nem? Saul is áldozatot mutatott be. Jonatán is nyilván imádkozott. Mi volt a kettő között a különbség szerintetek? Miért volt az, hogy az egyik mellől elszögdöstek az emberek, egyre rosszabb dolgokat tett, önmaga abszolút nem volt bátor és erős, a másik meg kevés emberrel könnyedén, gyakorlatilag óriási győzelmet aratott. Mi volt a kettő ember között a különbség? És a mai alkalommal erről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy Isten Jonatánnal volt. Imre? Az biztos. Ezt jól el tudjuk mondani, nem? Tudjátok, mi történik a világban? Nem? Óriási változások. Hány ember van, aki most egy kicsit úgy megrodjan? Milyen hadseregek tűnnek fel, milyen veszélyek kezdenek fenyegetni bennünket is, meg a világot is, nem? És hány ember van az, aki szorong, aki azt mondja, hogy hát ebből nagy baj lesz, hova meneküljek, hova bújjak, melyik barlangba? Mi lesz velem? Nem véletlenül ezt a szituációt éljük éppen most. Akkora változások lesznek. És olyan, már érezzük a szelét, nem? Mint a viharnak a szelét. Még nem jött meg a vihar, de már fújnak ezek a szelek, hogy itt baj van. És vajon az van-e bennünk, hogy jaj, mindig ettől az időtől féltem. A gyerekkoromban erről prédikáltak nekünk, hogy majd lesz egy üldözés, és most tessék, most megéljük, és milyen szörnyű. Vagy pedig azt mondjuk, hogy na, végre mozdulnak a dolgok. Végre valami történik, és az Isten láthatóan most egy történelmi fordulatba visz be bennünket. Halleluja! Az Úr érkezését mutatják ezek a jelek. Talán megsegít bennünket az Úr. És menjünk előre. Nem az, hogy toporgunk bizonytalanul, meg vallásos dolgokat próbálunk még jobban csinálni, még precízebben, mert mutatjuk az Istennek, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk szabadulni. Ez nem egy szabad lélek. Ez egy megkötözött lélek, aki nem tudja, hogy hol az Isten. Nem? És itt van Jonatán, aki láthatóan örömét leli abban, hogy majd az Isten megszabadít. Látja az Istent. Látja az Istent. És térjünk vissza ide a Saul problémájára. Ugye Saul fogja és bemutatja az áldozatot. És nem tud várni. Ugye van egy ige, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. mit kell várni, hogy az Úr megszabadítson bennünket a félelemtől, a saját énünktől, ami ugye állandóan hozza a jobbnál jobb megoldásokat, amiből csak baj lesz. Igaz? Ahogy Saulnál is látjuk. Mi múlik az, hogy az Isten megszabadítson bennünket, és nekünk adja azt a hitet, hogy lássuk az ő eljövetelének örömét ezekben a helyzetekben. És ne azt mondjuk, hogy mennyi borzasztó dolog van, meg mennyi veszély van, meg a többiek hol vannak, hát szithatta Saul őt az egész hadsereget, hogy hol vannak a többiek. Jonatán várt a többiekre? Nem, azt mondja, az Úr sok vagy kevés által szerez szabadítást, ez teljesen mindegy. Nem a körülmények érdeklik, nem a többiek érdeklik, az Úr érdeklik. De mi történhetett ez a Jonatánnal, hogy ez neki megvolt? Mert hogy ez érdekel bennünket is, nem? Szabadok akarunk lenni. Hogy bármi következik, ezzel a könnyedséggel, ezzel a reményteljességgel, ezzel a bátorsággal rendelkezünk. Hát nem ezzel akartok rendelkezni? De, igaz, mindegyikünk ezzel akar rendelkezni. Mi a különbség? Nézzétek meg, nagyon sok ember őszintén mutatja be ezeket az úgymond áldozatokat. Hát a gond ugye az volt, amire már utaltam is, hogy nem Saul feladata volt az áldozat bemutatása. Mert ezt a próféta mutatta be, és azt jelképezte, hogy Isten hoz egy áldozatot. Az Isten eljött erre a világra, és belement a szenvedésbe. Egy olyan szenvedésbe, ami valami döbbenetesen, szó szerint is, fizikailag is, lelkileg is lemesztelenítette Jézust. És a hatalmas Isten, a Teremtő, aki óriási tekintéllyel rendelkezett a mennyben, azt a gyalázatot, azt a megszégyenítést, azt a kínszenvedést fölvállalta. És gyakorlatilag, amikor mi találkozunk Jézus áldozatával, és ez lett volna az Ószövetségben is az áldozat szerepe, akkor nem csak arról van szó, hogy tapsolunk Jézusnak, hogy nagyon jó, köszönjük, igen jó volt ez az áldozat. Egyetértünk vele, mert sokan egyetértenek Jézus áldozatával. Csak Jézus mond valamit, amikor úgy rátekint a keresztről. Kövess engem. Gyere utánam. Követik a bárányt, bárhová megy. Na ez jellemző 144 ezerre. Hova kell követnünk nekünk a bárányt? Hát először a keresztre. Ugye? Nyilván a magunk szintjén nem tudjuk a világot megváltani, nem tudjuk az egész világegyetem, vagy az egész emberiség összes bűnét magunkra venni, hogy azért elviseljük a büntetést, ezt nem tudjuk. De azt mondja az Isten, hogy gyere, mert ahhoz, hogy te megszabadulj, ahhoz találkoznod kell velem. A szenvedésben, a sebeidben. És gyakorlatilag ezt most azért is mondom el, mert nekem így a személyes életemben is voltak az elmúlt hetekben, ugye két hete nem találkoztunk, olyan drámák, vagy olyan összetöretések, hogy akkor fogalmaztam meg, nagyon rosszul éreztem magam bizonyos napokon az elmúlt hetekben. Mert az Isten segített nekem találkozni önmagammal. Aztán van egy nagyon kedves barátom, aki igen súlyos beteg. És most abban a fázisban vannak a férjével, hogy rádöbbentek, hogy hát ő emberileg menthetetlen. Ebben a helyzetben van, és rendszeresen telefonálunk. Ez is nagyon hat rám. És mondja nekem, hogy ő most nem tud olyan szépen imádkozni. Vagy ő most érzelmileg nem tud úgy az Istenhez olyan kiegyensúlyozottan kapcsolódni. Mondom, figyelj, én is így vagyok. Ez nem normális helyzet. Most belevitt az Isten bennünket a szenvedésbe. Egy olyan helyzetbe, ahol nem a szalon kereszténység jelenik meg. Nem az, hogy mindig mosolygunk, meg vidámak vagyunk. Figyelj, teljesen rendjén való és érvényes az, hogy most vacakul érzed magad, most szenvedsz. Persze. De ez nem azt jelenti, hogy nem hiszel. Vagy nem azt jelenti, hogy nem kapaszkodsz az Istenbe. A lényeg az, hogy ebben a szituációban, amikor az Isten azt mondja, hogy gyere találkozzunk a keresztnél, ahol te is szenvedni fogsz, ahol a te gyerekkori sebeid megnyílnak, ahol szembesülsz azzal, hogy mi az, ami még nincs rendben az életedben. Ez nem egy normális állapot. Ki mozdít? Ki billent az Isten abból az állapotunkból, amit nagyon szeretünk? És azt mondja, hogy itt kétféle ember van. Az egyik, aki bebújik a barlangba, azt mondja, hogy Isten, én járok Isten tiszteletre, szolgálok, látványosan imádkozom, én kutatom a proféciákat, én beszélek az idők jeleiről, ha kell, én elemzem azt, hogy mi a bűn, mi az engedelmesség, mi a jó, mi a rossz, szívesen mindenről beszélek, csak rólam ne essen szó már. Ne beszéljünk már az én egómról. És vannak ilyen emberek, akik bebújnak a barlangba, és azt mondja, nekem ilyen Isten nem kell, aki bevon a szenvedésébe. Nem akarok veled, Jézus, szenvedni. És azt mondja Isten, ez a te döntésed, de akkor nem tudlak megszabadítani. És van a másik féle ember, aki azt mondja, hogy Uram, én biztos, hogy nem fogok jó képet vágni ez az egészhez, meg nem leszek olyan szép, meg szóval nem egy ideális képet fogok magamról mutatni, és azt mondja az Isten, figyelj, ismerlek. Hát jobban ismerlek, mint te önmagadat. Hát én tudom, hogy ki vagy, csak most magad számára is kiderül, hogy ki vagy. De ez nem baj. Most maradj velem ebben a szenvedésben. Gyakorlatilag van Malakiás könyvében egy olyan óriási ige, majd ha gondoljátok, olvassátok el, most nem fogom felolvasni, Malakiás 3-ban, hogy ül az Isten, mint ötvös, és ezüst tisztogató, és megolvasztja a Lévi fiait. A megolvadásnál szétfolysz. Ott nem olyan jó dolgok történnek. Tehát amikor ti a jövő eseményeit tekintve, vagy bármit, ami előttetek áll szenvedés, úgy érzitek, hogy hú, hát itt szét fogok esni. Igen, szét fogsz esni, de nem baj. Csak ne felejtsd el az Istent. Csak kapaszkodj az Istenbe. Na most az látszik Jonatánnál, hogy Jonatán már átment ezeken a küzdelmeken. És megszabadult. És azzal és oda emelkedik fel, és ezért kérdeztem gyakorlatilag tőletek is, hogy ki mit ért szabadságon, oda emelkedik föl, hogy azt mondja, hogy nincs semmi gond. Bármi történik. Engem nem az énem irányít, szabad vagyok. Fel tudtam lélegezni attól, jaj, mi lesz velem, ha? Semmi. Minden megtörténhet. Most, ami előttünk áll az időben, itt minden megtörténhet. És meg is fog valószínűleg. De van, aki egyszerűen megtalálja az Istent, és azt mondja, hogy tudom, hogy az Isten már előttem ment, és szabad vagyok. És erre kell várni, és ezért érdemes imádkozni, hogy Isten el segítsen bennünket önmagához. És akkor nem mi fogunk harcolni a szabadításért. Jonatán gyakorlatilag semmit nem tesz. Jonatán hivatkozik egy ígéretre, amit Mózes 3. könyve 26. fejezetében olvashatunk, ahol azt mondja, hogy 5 meg fog szalasztani 100-at meg 1000-et. És meg fogjuk tapasztalni, ja, hát ha mi összetörtünk az Isten előtt, ha mi hagytuk, hogy kiégesse belőlünk a bűn salakját, ha mi nem menekültünk el az Isten elől, amikor tényleg rólunk akart velünk beszélgetni, és megengedte azt, hogy meglássuk magunkat is, és kiolvadjon belőlünk, ami elfogadhatatlan az Isten előtt, akkor olyan szabadságban járat bennünket, hogy nevetve fogjuk megtapasztalni, hogy az Isten simán csodákat tesz körülöttünk. És a Biblia azt írja, az utolsó időkben az Isten népe soha nem látott szabadulásokat és csodákat fog átélni, de csak azok, akik akarnak az Isten szenvedésében is részesülni. És gyakorlatilag erről beszélt Jézus is annak idején a názereti, vagy a zsidóknak, a farizeusoknak, hogy ti nem vagytok szabadok, a félelmeitek, a haragjaitok, a nyugtalanságaitok, az elvárásaitok, a másik vagy a magatok hibáztatása, az gyakorlatilag szolgasságnak a jele. És amikor az ember megszabadul, akkor csak Krisztusról tud beszélni. Akkor benne gyönyörködik. És azt mondja, hogy lássuk, hogy mit cselekszik az Isten. Nem én vagyok megpróbálva. Nem én vagyok megtámadva. Az Isten. De az Isten meg már győzött. Szabad vagyok. Szabad vagyok, mert az Isten szabad. És mi egyek vagyunk. Az Isten adja meg nekünk, hogy olvassuk el újra ezt a történetet. Gondolkodjunk el rajta, hogy micsoda lehetőséget nyit nekünk az Isten, és pont ezek az idők, amitől az egész világ rettegni fog, nekünk a győzelem idejét jelenti. Nekünk azt fogja jelenteni, akik megszabadultunk Krisztusban, hogy meglátjuk, hogy az Isten mit tud mutatni annak a világnak, aki erőszakos, aki sötét, aki másokat bántalmaz, hogy mennyire fölötte áll az Isten ennek az egész világnak. És gyakorlatilag ekkor Jézus eljön már a mi szívünkbe. És nem fog bennünket meglepni az, hogy igen, az ég felhőjén is megjelenik, és óriási szabadítást visz véghez, mint amit Jonatán életében látunk. Mi az Istennek a szabadítását fogjuk meglátni a magunk életében, és aztán az egész bolygó szintjén. Adja meg nekünk ezt a jó Isten. Amen.
Énekeljük el a 108-as ének első és második versét.
Szerető, drága Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük szépen azt, hogy Te megengedted, Urunk, hogy az Atya megsebezzen Téged. Megengedted, Urunk, hogy a legérzékenyebb pontodon érintsenek, és nem menekültél el, nem szálltál le a keresztről, és a Te erőd az, ami gyakorlatilag nekünk is erőt ad. Istenünk, add, hogy elhiggyük, hogy amikor fájdalom ér, amikor tényleg az egónkról, az énünkről van szó, ami sért, felháborít, menekülésre késztet, add Istenünk, hogy elhiggyük ekkor, hogy Te velünk vagy, Te vagy az, aki úgy gyógyítasz, hogy feltárod a mi sebeinket, a mi fájdalmainkat, a mi leplezett jóságunkat megmutatod, hogy ez csak a látszat, és megmutatod Istenünk, hogy kik vagyunk önmagunkban. Urunk, add, hogy ekkor rá tudjunk tekinteni, rá tudjuk bízni magunkat, cselekedj értünk, hogy megszabaduljon a lelkünk, és ami jön az időben, ami minden embert rettegéssel tölt el, mert gyakorlatilag esélytelenek és tehetetlenek vagyunk ezzel szemben, ami érkezik ebben a történelemben, most a világban. De Úrunk, aki veled van, az szabad, az, annak békéje van, az átéli a győzelmeket. Istenünk, mi ezt választjuk, és add Istenünk, hogy ez ne csak szavak szintjén, hanem a szívünk legmélyéből, mert legmélyéből hangzóan így jöjjön ez a döntés, ez a választás. Köszönjük neked, hogy meghallgattál minket Jézus nevében. Amen. A 7. Zsoltárból olvasom az igét. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen. Serkenj fel mellettem te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük tér vissza a magasságban.